11. Schulze meghallotta a zajongást már a folyosón. Mint mindig, hiszen valahányszor kiment egy percre, a hálóteremben rögtön megeredt a beszélgetés, és a belépése és az egész magatartása olyasmit fejezett ki, hogy borzalmas szerencsétlenség történt, a haza válságos órája jött el. Folytott hanghordozása is azt hirdette tragikus nyugalmával, hogy ostrom állapot van, rögtön ítélő bíráskodás. Teljes testi-lelki odaadást követelt ez a viselkedés a nagy és szent ügy érdekében. Tudtam jól, hogy tulajdonképpen nem történt semmi. Csupán azt célozza Schulze szakadatlan izgalmi állapota, hogy nekünk állandó feszült éberséggel kelljen figyelnünk ezt a kefebajuszt és ezt a savószínű arcot. És mégis, amikor most teljesen indokolatlanul németül szólalt meg, egy pillanatra az a gondolatom támadt, hogy talán ez a ki nem mondott szörnyű katasztrófa vette el hirtelen a tiszthelyettes eszét. Minden esetre vigasztaló érzés volt, hogy egy árnyalatnyi kíváncsisággal tudom figyelni Schulzét. Miért beszél németül? Mit fog még csinálni? A tiszthelyettes éppen így szólt Medve Gáborhoz, aki nehézkesebben tápászkodott fölfelé, mint Cakó. Föl! Már is visszatért, tehát anyanyelvünkre. A monarchia úgynevezett közös hadseregében szolgált, ahol német volt a vezényszó. Bognár mindig magyarul beszélt, Schulze azonban gyakran fordította németre a szót. Am Gang mit Mantel im entwickelte Linie vergaterung, recsegett ránk. Vagy Doppelreihe, rechtsum, Halbkompanie, marschieren, zum Marsch! És mi tudtuk, hogy mit kell csinálni. Volt úgy, hogy az egész kihallgatásnak, raportnak németül kellett elmondania a szolgálat átadás átvételt, jelentést, kérelmet. Így gyarapítottuk a nyelvtudásunkat. Egyelőre azonban a két újonc, aki ott állt Schulze előtt ügyefogyottan, cserkész fiús vigyázállásban, még a magyar vezényszót sem értette. Löng! Mordult rájuk a tiszthelyettes. Mind a ketten alaposan megriadtak, de nem csináltak semmit. Leülni! Ismételte Schulze. Most egymásra néztek. Aztán Cakó egy kis habozás után hirtelen leült a földre. Medve Gábor állva maradt. Föl! Cakó felállt. Leül! Cakó újra leült a földre törökülésben. Schulze tiszthelyettes mélyet lélegzett és közelebb lépett Medve Gáborhoz. Nem mondott neki semmit, csak nézte. Hosszú idő telt el így, talán 2-3 perc is. Mindnyájan az egész hálóterem Schulze felé fordulva álltunk, moccanás nélkül. Az újonc válla lassan remegni kezdett. Kérdezem, szólalt meg végre a tiszthelyettes. Érti a magyar szót? Medvének nem jött ki hang a torkán. Biccentett. Beteg? Kérdezte megkeményedett arccal Schulze. Nem. Suttogta a fiú. Leülj! Medve Gábornak megvonaglott a dereka. Látszott, hogy küszködik valamivel, valami roppant erővel, ami kétfelé szeretné őt tépni, és csavargatja a testét. De mégis állva maradt, ám bár csak olyas formán, mint egy magányos facsemete a viharban. Schulze felénk fordult, és felderült az arca. Aha! Aha! Bólogatott. A homlokára mutatott és megrázta a kezét, jelezve, hogy Medve Gábor kissé gyenge elméjű. Nem érti, szólt magyarázólag mifelénk. De értem, mondta most Medve. Kérem, tiszthelyettes úr, én csak azért voltam a földön, csak akkor beszél, ha kérdeztem, vágott közbe a tiszthelyettes. A fiú azonban folytatni akarta. Kérem szépen, nyelt egyet. Eszébe jutott, hogy kérem szépennel itt nem lehet kezdeni a mondatot. És idegesen kiavította, alázatosan jelentem, megtagadja az engedelmességet. csikorgatta a foga közül Schulze. Nem, de alázatosan jelentem, én nem csináltam semmi rosszat, és ha a tiszthelyettes úr ezért... Schulze mindeddig elég higgadtan beszélt. Most elbődült.
Nem kérdeztem semmit!
Olyan rettenetes hangon, hogy megfagyott a vér az ereimben. Medve Gábor is nagyon megijedt.
Lenni!
Mennydörgött rá a tiszthelyettes. A fiú sápadta, mint a fal, hátrált egy lépést. Szinte láttam, hogy barna szeme még jobban elsötétül és küszködik a sírással. Mégsem ült le, hanem erőlködve újra megszólalt. De hát alázatosan jelentem, miért? Schulze elfordult tőle, mint aki nem törődik vele többé, és odaintett két növendéket. Segítsenek neki! Amint melléje álltak, és jobbról-balról meg akarták fogni a két karját, medve kétségbeesésében hirtelen leült a földre, és csurogni kezdett a könnye. Cakó még mindig ott ült a padlón, kissé előbbre. Schulze nem nézett rájuk.
Mondja!
Mondta. Dörgő csattanással vigyázba vágta magát az egész hálóterem. Sokan már le voltak vetkőzve, s papucsban nem vághatták össze a bokájukat úgy, hogy szóljon. A bokacsattanást azonban amúgy is, felöltözve is azzal erősítették, hogy a két tenyerüket oda csapták a combjukhoz. Egy perc alatt, mondta Schulze hideglelős, folytott izgalommal, szinte sápadtan, remegő szájjal, felöltözve, sorakozó a folyosón. Amikor mindenki kitódult a folyosóra, mi, újoncok, szokás szerint beálltunk a sorba a bal szárnyon. Schulze kiléptette Medve Gábort az arcvonal elé. Szembefordította a többiekkel, aztán leülni és fölt kezdett vezényelni. Megcsináltuk 5-ször, 10-szer, 15-ször. Schulze időnként odafordult Medvéhez. Megy már? Vagy... Én ráérek. Egyszer azt mondta, majd a bajtársai megköszönik magának ezt. Csináltuk tovább 20-szor, 25-ször. Ugráltunk leföl, szállt a por a deszkapadlós második emeleti folyosón. A tenyerem is fájt már, és csupa piszok volt, vörös volt, égett. A nadrágom csupa piszok volt, az alsó nadrágom elrepett, éreztem az ülepemen. A berejték csiklandozta az orromat, nyakamat, még a fejem bőrét is, és egyszer felállás közben a kezem fejével lopva megtörültem legalább az orrom tövét, mert nem álltam tovább a csiklandást. Aztán még egyszer, még kétszer. Így kentem rá az arcomra egy csomó sötét szürke piszkot. Végül kezdett egyre lassabban menni a felugrás. Remegett a lábam, szédültem is. Kár volt, gondoltam, kár volt ennek a hülye medvének annyit okoskodni Schulzéval. De lehetséges, hogy már így gondoltam, Schulze tiszthelyettes úrral. Amikor egy-két perccel a takarodó előtt végre abba hagyatta velünk a büntető gyakorlatot, és bent a hálóteremben a szokott helyén a kettős átsor felső végénél megállva elmozdíthatatlanul, mint egy szobor, vezényelgette tovább a teendőinket. A szeme még mindig lázasan csillogott, de arcán egy kis megkönnyebbülés látszott. Ha nem is tudta teljesen jóvá tenni azt a borzalmas kárt, amit egy hitvány újonc függelemsértéssel határos viselkedése okozott a hazának, a végső katasztrófát sikerült elhárítania azáltal, hogy habozás nélkül cselekedett. S talán még meg tudja menteni valamennyiünk becsületét, ha ebben az értelemben folytatja, és szikla szilárdan helytáll, rendíthetetlenül. Márpedig el vagyok rá számba. Megértettük? Az arc kifejezése majdnem kimondta ezt, és mi meg is értettük. Ha nem is pontosan ezekkel a szavakkal, de a lényegét, nem lehetett nem megérteni. Előttem is szinte egészen világos volt, hogy az adott helyzetben Schulze tiszthelyettes úr mást nem tehetett, mint amit tett, és ezt meg is kellett tennie. Később mégis újra elfogott az utálkozás és a harag. Már megmosdottunk, rajonként vezényszóra. Már cipőt tisztogattunk, levetkőztünk, felraktuk az éjjeli szekrény tetejére a ruhánkat, összehajtogatva, alulra a nadrágot, rá a zubbonyt inget sapkát. Már Schulze körbejárta a hálótermet, és ledobálgatta majdnem mindnyájunk ruháját, és éppen újra hajtogattam, nyomogattam, préselgettem én is az ubbonyomat, hogy megpróbáljam megközelíteni a szekrényrend vonalzóval rajzolt eszményét, azt az éles, síkokból és derékszögekből álló, késsel elvágott bazaltömböt, amit Schulze megkívánt, amikor észrevettem, hogy már megint Medve Gábort nyaggatja a terem túlsó végében. Nem is annyira Schulze tiszthelyettesre haragudtam meg, mint inkább tömpe orrú szekrény társamra, aki mindvégig közönyös képpel csinálta, amit éppen kellett, és most sem adta jelét semmiféle érzelemnek, indulatnak, ahogy rakta vissza ruháját a szekrényre. Mert az övét is ledobta Schulze, pedig igazán százszor különbül volt összehajtogatva, mint az enyém. Te szeredi, súgtam oda neki. Dühös voltam, és elhatároztam, hogy mégis visszatérek a vacsora előtti rövid szóváltásunkra, hiába intett le olyan gorombán. Igenis megmondom neki, hogy mi a véleményem Schulzéről. A szekrénnyel szemben álltunk mind a ketten, egymás mellett, és amint megláttam a kék szemét, már is letettem szándékomról. Csak egy picit mozdított a fején, alig észrevehetően felén fordította, és egy pillanatra összenéztünk. Nem kérdezett semmit. Még annyit sem mondott, hogy no. Elég közönös volt a tekintete. De ahogy megláttam a szemekékjét, mégis elpárolgott a haragom, vagy elment a kedvem a támadó élő megjegyzéstől. Összenéztünk, aztán inkább csak ennyit mondtam. Szeredinek hívnak, ugye? És mi a kereszteved? Súgtam. Dünnyögött valamit, de nem értettem. Mi? Hajoltam közelebb hozzá. Nyasgem, súgta vissza valamivel hangosabban. Vagyis, hogy nyaljam ki a fenekét. Sok minden volt a hangjában. Dühös gúny, megvetés, egy szikrányi humor, még sértő szándék is, de egyik sem jellemezte, csak a keserűség. A torkára száradt, régi, levakarhatatlan keserűség. Bámulatos módon nekem nem esett rosszul, sőt, majdnem jól esett a gorombasága. Vagy talán nem is bámulatos módon, hiszen olyan világos volt, hogy nem engem akar megsérteni, csupán a keserű nyálát próbálja kiköpni valahová. S véletlenül az én arcomba, mint hogy éppen összenéztünk. Persze nem tudta kiköpni. Ez rossz módszer volt. Csak jóval később jött rá a helyes módszerre.